Paranka György evangélikus lelkésszel beszélgetünk, akivel egyébként földik is vagyunk, hiszen mindketten Békés Csabai családból származunk. Ő is, meg én is azóta már elkerültünk a szülőföldünkről, különböző településeken éltünk, szolgáltunk, tanultunk. Gyuri, milyen családba születtél, kötöttél-e valahogy az egyházhoz gyerekkorodban?
Templomba ritkán jártunk. Amikor 12 éves koromban beirattak a szüleim konfirmáció oktatásra, akkor kezdtek el velem rendszeresebben járni a templomba. Egyébként nem akartam menni, mert hát Isten úgy sincsen. De megmondom őszintén, hogy az első néhány konfirmáció jó órák nagy hatással voltak rám, és nem sokára úgy mentem már haza, hogy de, igen, van.
Mi ragadott meg, mire figyeltél föl?
A lelkésznek a személye, az, ahogyan tanított, látszott rajta, hogy hisz. Az énekek, amelyeket énekeltünk, dinamikusak voltak, elért a szívünkhöz is.
Én láttam egyszer egy amatőr filmfelvételt, ha jól emlékszem, pont te szerepeltél rajta a konfirmandus társaiddal, kis 12 éves fiúcskák voltatok, 4-5-en is gitárral a kezetekben.
Így van, mert ugye a lelkészünk gitározott, és amikor vége volt a konfirmációnak, akkor felajánlotta, hogy aki szeretne, az tanulhat gitározni, és hát én is benne voltam ebben a csapatban, úgyhogy együtt gitároztunk a kisifjúsági órákon, és hát végül is ez volt a következő láncszem, ami engem közelebb vitt Istenhez, mert így a konfirmáció után ott maradtam a gyülekezetben.
Volt az életedben valami fordulat, valami egy eseményhez köthető élmény, tapasztalat, vagy olyan folyamatos volt a te Istenre találásod, illetőleg a hivatásodnak a megtalálása?
Volt egy hirtelen fordulat is benne, meg egy folyamat is, amikor megkérdezte egy rokonunk, egy idős hívő néni, hogy nem szeretnék-e lelkész lenni, akkor nagyon nagy ellenállást éreztem. Én lelkész nem szeretnék lenni, meg nem tudom mondani, hogy miért volt az érzés bennem. Hogy végül is, hogy fordult ez meg bennem, az egy nagyon nagy kérdés. Azt tudom, hogy egyszer, amikor utaztam egy buszon, akkor átjárt az érzés, hogy itt a buszon minden embert Isten szeret, és hogyha Isten tényleg mindenkit szeret, akkor nincsen nagyobb dolog annál, mint hogyha erről beszélek az embereknek, és ezt hirdetem. Volt egy másik érzésem is, hogy nem merek beszélni. Nem csak azért, mert akkor ott a fialsorokban éltünk, és más rendszer volt, hanem volt bennem valami szégyenérzet a hitről beszélni másoknak. Mit fognak szólni, ki fognak gúnyolni, ki fognak nevetni.
Hogy lettél aztán lelkész?
Ez a gondolat aztán folyamatosan ment bennem tovább, érlelődött, és volt egy időszak, amikor egy másik lelkész jött, akivel együtt jártunk Gerendásra és Csorvásra. Isten tisztelet tartani, én mint kántor, ő mint lelkész. Vele is kezdtem erről beszélni, hogy lelkész szeretnék lenni. Emlékszem, ott ültünk a csorvási vasútállomáson, ott is gondolkodtam ezekről a dolgokról. És aztán végül is elég hamar eldőlt bennem ez. Talán másodikos gimnazista voltam, de egészen az érettségig erről mélyen hallgattam.
Hogy tudnád megfogalmazni, mi az értelme az egyháznak? Ha úgy csendesen egy fiatal téged megkérdezne, hasonlóan egy vasútállomáson, ahogy vajon valamikor te beszélgettél az idősebb lelkésszel, mit tudnál elmondani, hogy mi az értelme akkor ennek az egésznek?
Egy gondolat, egy fogalom forog bennem ezzel kapcsolatban, több mindent lehetne mondani. Ez a fogalom az, hogy kapcsolatban lenni. Kapcsolatban lenni Istennel, kapcsolatban lenni önmagammal, és kapcsolatban lenni a másik emberrel. A mai világnak talán a legnehezebb oldala az, hogy egyre inkább elszigetelődik az ember mindhárom tekintetben, és már azt sem tudja, hogy ő maga kicsoda, és miért van. És én azt tapasztaltam meg, hogyha ez a kapcsolat helyre áll az Istennel, akkor áll helyre a másik kettő terület is.
Mit tudnál tanácsolni abban, hogy hogyan lehet Istennel kapcsolatba kerülni? Van erre valami út, mód? Beülünk egy templomba, és szokták mondani, ez az Isten háza, és akkor ott az Istennel találkozunk. De akkor csak ott lehet, vagy csak egy másik ember által? Van itt valami sablon, szabály?
Hát talán azért szeretem a lelkészi munkát, mert itt nincsenek sablonok. Máig ható élményem az, amikor meglátogattunk egy családot, és amikor beszélgettünk, akkor említette a családfő, hogy hát azért ő szeretné azt leszögezni, hogy ők nem hívő emberek. És különben is őt az akarata ellenére keresztelték meg. Hát én akkor azonnal a saját keresztségemre gondoltam, hogy engem is akaratom ellenére kereszteltek meg pár hónapos koromban, és amikor ezt elmondtam neki, akkor feloldódott a jég, és egészen másképpen nézett aztán ránk a későbbiekben, és ő maga is elkezdett nyiladozni.
Van Isten bizonyíték?
A írói gyakorlatban sincsen tudtam a 100%-os bizonyíték, Istennel kapcsolatban végképp, de vannak bizonyos dolgok, amiket el lehet magyarázni intellektuálisan Istennel kapcsolatban, és van, akinek erre van szüksége, van, akinek pont egy ilyen gátja van, hogy azt gondolja, hogy most intellektuális öngyilkosságot kell elkövetnie ahhoz, hogyha hinni szeretne. És akkor megmutatunk neki egy-két dolgot, hogy miért megbízható a Szentírás, miért lehet komolyan venni a feltámadást. Ezeken el lehet gondolkodni, és végig lehet vezetni, hogy ha nem hiszem, akkor ezzel kell számolnom, ha hiszem, akkor ezzel kell számolnom, és akkor mindenki tegye el a voksát amellett, ami mellett szeretné.
De aztán hozzátehetjük, hogy tulajdonképpen gondolkodhatunk, érvelhetünk, de végső soron Isten az, aki megszólít minket, meg ránk talál. Nagyon érdekes volt az előbb ez a hármas felosztásod, az Istennel való kapcsolat, magunkkal való kapcsolat és a közösséggel. Jó lenne most a második részre is egy kicsit fókuszálnunk. Miért fontos ez, hogy az emberek saját magukkal is dűlőre jussanak?
Mindannyiunknak gondunk van önmagunkkal, és nem igazán tudjuk magunkat úgy elfogadni, úgy értékelni, ahogyan vagyunk. Először akkor figyeltem fel erre, amikor Gyökösi Bandi bácsinak olvastam a gondolatát arról, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, és akkor ő erre a második részre tette a hangsúlyt, hogy önmagunkat kell szeretni ahhoz, hogy tudjuk szeretni az embertársunkat. Ha az ember saját magával szemben kemény, akkor a másik ember is kemény lesz. Vagy hogyha a másikkal nincsen megelégedve, és állandóan újabb és újabb teljesítményekre sarkalja, az valószínű abból fakad, hogy saját magát is hajszolja. Igazából itt emögött mindig valamilyen negatív, valamilyen hamis Isten kép áll, mint hogyha az Isten egy ilyen hajcsár lenne. Ez a téma nagyon érdekel, éppen ezért kezdtem el egy lelki gondozói szakot a Semmelweis Egyetemen, ahol kimondottan az lelkészek tanulnak főleg gyakorlatot, hogy hogyan lelki gondoznak.
A legtöbb ember nem lelki gondozó, a legtöbb ember nem lelkész, nincsenek pszichológiai ismeretei, nem végeznek ilyen tanfolyamat, de vannak olyan szempontjaid, amiben tudnál segíteni az emberek számára, hogy akár családon belül, vagy szomszédságon, rokonságon belül hogyan viszonyuljanak egymáshoz? Tehát, hogyha látom, hogy a másiknak gondja van, problémája van, milyen szempontok alapján léphetek oda a másikhoz, mire kéne figyelni, hogy a jó szándékú kísérleteink ne kudarcosak legyenek? Tehát hogyan léphetek oda?
Egy szempont jut eszembe, ami mindenképpen hasznos, hogyha az ember komolyan veszi a másiknak az érzéseit. Hogyha komolyan veszem, hogy valaki úgy érzi, hogy most nem tud túljutni valamilyen problémán, akkor azt fejezzem ki az ő számára, hogy én ezt érzem, és átélem, hogy ez nehéz neki.
Tehát nem értek vele feltétlenül egyet, de megpróbálom megérteni, hogy ő neki miért vannak ilyen érzései.
Ez így van, ezt nevezzük a lelki gondozásban empátiának, tehát hogy beleérzem magamat a másiknak a helyzetébe, és nem akarom feltétlenül a saját érzéseimet ráerőltetni, hanem kísérem, ahogyan van.
Volt már olyan eset, hogy például egy nehéz helyzetbe került házasságot próbáltál gondozni, és esetleg ez sikerrel járt? Vagy bocsánat, nem feltétlen csak házasságról gondolok, akár egyéni életek.
Van egy olyan kapcsolat, ami nagyon mély hatást tett rám is. Az illetőt is annyira mélyen érintette, hogy azt mondta, hogy szeretné, hogyha ezt minél többen hallanák. Aki hozzám fordult, már azt fontolgatta, hogy öngyilkos lesz. Utolsó szálként kapaszkodott abba a kis irományba, amit faluszerte kiosztottunk, és azt mondta, hogy na hát akkor ő most akkor hív engem, mert volt egy ilyen lehetőség, és akkor ebből egy lelki gondozói kapcsolat alakult ki. Ennek a hölgynek pánikbetegsége volt. A lelki gondozó az nem tud pánikbetegséget gyógyítani. Viszont az Isten kapcsolatával tudtam foglalkozni, amiről ő elmondta, hogy hát ő nagyon szeretné, hogyha lenne, és egész életében arra vágyott, hogy templomba jár, hogy megkeresztelhesse a gyermekeit, de a férjével a való kapcsolat ez nem tette lehetővé. Sok mindent beszélgettünk, sok mindent elmondott. A lényeg az, hogy amikor azt tudta átélni, hogy az Isten olyan, mint egy atya, aki őt átüleli, akkor kezdett el gyógyulni, és ő ettől kezdve nem félt attól, hogy bemenjen a gyülekezetbe, ettől kezdve nem félt attól, hogy felszálljon egy zsúfolt buszra, előtte be kell szednie neki a gyógyszereket. Hát a csúcspoén az volt, amikor a lánya azt mondja, igen, meggyógyultál, akkor gyere fel Pestre, itt tanult, és szálljunk fel a metróra, és gond nélkül menne neki. Hát ez egy óriási csoda volt. Hogy mondjam, ez egy ilyen plusz valami, hogy rendbe jött az Isten kapcsolata, és hát Isten kegyelméből megszületett ez az ajándék is, hogy hát helyre jött ez a lelki problémája.
Korábban szolgáltatok Békés megyében, két faluban, illetőleg most Budapest mellett Nagytarcsán éltek, szolgáltok. Ki tudtatok-e lépni a hagyományos egyházi keretekből? Mert a templom élet a lakosságnak egy kis töredékét érinti. Vannak hűséges régi templombajárók, de látható, hogy az egyház próbálkozik azzal, hogy hogyan tudná elérni azokat, akik maguktól nem hallják meg a harangszót, vagy ha hallják, akkor az nem hívja őket el a közösségbe. Milyen próbálkozásaitok voltak?
Soha nem kellett olyan nagyon kilépnünk a hagyományos egyházi közegből, mert igazából nem voltunk annyira benne. Hozzánk nagyon közel állnak azok az emberek, akik nem egyháziasan gondolkodnak. Talán ez egyik példa az, amikor Csorváson hoztunk létre egy iskolamissziót, hogy így mondjam. Amikor meghirdettük a 600 fős iskolában, hogy iskolai hittant kezdünk, akkor...
Bocsáss meg, ez hányban volt?
1993-ban.
Ejha!
Akkor a 600 fős iskolából 2 gyerek jelentkezett evangélius hittanra, pedig körülbelül az egynegyede a településnek evangélius hátterű lenne. Persze, hát azokkal a gyerekekkel is foglalkoztunk meg, ott volt az első konfirmandusom, akivel még most is tartom a kapcsolatot, de szerettünk volna azért másokat is elérni. Akkor jött az ötletünk, hogy hirdessünk meg olyan bibliai foglalkozásokat, ami nem hittan, nem kötődik feltétlenül egy felekezethez, nincsenek elvárásaink a szülőkkel, meg a gyerekekkel szemben, hogy most meg kell keresztelkedni, most el kell jönni gyülekezetbe, hanem csak olyan alkalom, ahol megismerkedünk a bibliai tanítással, a bibliai történetekkel, ami hozzátartozik az általános műveltséghez. És ez, hogy nem volt kötelezettség, ez valahogy azt az ellenállást csökkentette, és aztán így az évek során a 2 gyerekből aztán körülbelül 80 lett. És sokakat elvittünk így nyári táborokra, és emlékszem, amikor Gerendásról és Csorvásról vittünk el 80 gyereket táboroztatni, ami korábban így elképzelhetetlen volt számunkra.
Itt Nagytarcsán most már 6 éve itt vagytok, nyilvánvalóan van a gyülekezetnek egy régi, hagyományos része, rétege, de aztán az elmúlt években, évtizedekben, mint Budapest melletti települése folyamatosan költöznek. Itt hogyan tudjátok elérni azokat, akik eddig nem kapcsolódtak egyházhoz? Milyen módon, milyen kísérleteitek vannak?
Meglepődtünk, mert amikor ide költöztünk, akkor azt gondoltuk, hogy itt merőben más a terep, mint a Viharsarokban. Hiszen mindenki azt mondta, hogy itt evangélikus a település, itt a lakosságnak a nagyobbik része templomba járó emberek. Valaki éppen azt mondta, hogy hát itt 90% a falunak evangélikus. Megkérdeztem szám szerint, hogy ez mit jelent, hogy 1100 evangélikus, és megkérdeztem a település létszámát, akkor volt 3400. És akkor mondom, hogy hát ez akkor itt nem stimmel. Tehát ez azt jelenti, hogy most már jóval többen vannak a nem evangélikusok, vagy így is fogalmazhatnék, az egyházhoz nem kötődő emberek. Hasonló a helyzet, mint Békésben. Hiszen ezeket az embereket, akik nem kötődnek, valláshoz szintén azzal tudjuk közelebb vinni az egyházhoz, hogyha nem erőltetünk rájuk semmi egyházias dolgot. Olyan módon próbálunk hozzájuk közelíteni, hogy amit kiadunk a kezünkből, amit mondunk, az ne legyen egyházias. Tehát legyen itt szó mondjuk gyülekezeti újságról, amit a település minden lakosa megkap.
Egy gyülekezeti újság hogy lehet nem egyházias?
Ez azt jelenti, hogy nem csupán egyházi eseményekről adunk hírt, hanem mondjuk, én mondjuk beleteszek egy lelki gondozói sarkot, hogy mondjuk egy lelki gondozói beszélgetés hogyan zajlik meg, hogyan képzeljék el ezt az emberek, hogyan lehet az őket foglalkoztató kérdéseket felvetni, elmondani. Előveszünk olyan egyéb kérdéseket, amelyekkel tele van a média, hogy most mi van a Biblia megbízhatóságával, a Da Vinci kód, vagy most a Darwin születésének a 200. évfordulója van, akkor erről a teremtés evolúció kérdéséről is témázunk. Vagy hogyha látogatjuk őket, beszélgetünk velük, akkor megint csak nem arra futunk ki, hogy most akkor miért nem jár a gyülekezetbe, meg miért nem fizet egyház fenntartói járulékot. Nem tényleg azzal foglalkozunk, ami őt érdekli. És akkor így lassan-lassan olvad a jég.
És vannak olyanok, akiket így elértetek, és szép lassan lelki otthonra találnak a gyülekezetben?
Vannak, de mindig úgy érzem, hogy kevesebben, mint ahányan lehetnének. Tehát még az érdeklődőknek a holdudvara az jóval nagyobb, mint amit megjelenik.
Van-e életednek valamilyen mottója?
Sokat foglalkoztam Sztélo Gábor életével, mert ugye Nagytarcsának az első helyben lakó lelkésze is volt. Ő a II. Világháború idején kb. 1600 gyermeket, zsidó gyermeket jó részt, és felnőttet, mentett összesen 2000 embert, Nagytarcsán névfőiskolát indított, és hát úgy emlékeznek rá az idős nagytarcsaiak, mint aki nem egy szokványos lelkész volt. Én úgy érzem, hogy én sem vagyok egy ilyen szabályos, szokványos. És ezt azért érzem fontosnak, mert hát valójában mindenkinek egyedinek kell lenni. És ezt az utat próbálom keresni továbbiakban is, hogy Isten milyen egyediséget akar kimunkálni bennem.
Gyuri, köszönöm a beszélgetést, és Isten áldjon meg téged és szolgálatodat.